Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Galló Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének elnöke, kezét csokolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Mi a bevált rendje a mindjárt kezdődő nyári szünetben kötelezően megszervezendő napközis felügyeletnek? Mert amit eddig erről hallottunk, az inkább egy kicsit kaotikusnak tűnik.
Ez minden év júniusában egy aktuális probléma, hogy a nyári szünetben a gyerekek felügyeletével mi lesz. A gyermekvédelmi törvény az önkormányzatoknak teszi kötelezővé ennek a megszervezését, illetve a gyermekek étkeztetését. Ez praktikusan azt jelenti, most nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok, hiszen már nem intézmény fenntartók, sőt nem is üzemeltetői az iskoláknak.
De tulajdonosai.
Tulajdonosai, de a tulajdonosi jog az most itt teljesen indiferens. A dolognak az a lényege, hogy a törvény feladatul ezt az önkormányzatoknak adja, az önkormányzatoknak fel kell mérni az igényt a szülők részéről, hogy van-e igény a gyerekeknek a felügyeletére, illetve az étkeztetésére, és ezt neki kell megszervezni. Ezt megszervezni pedig úgy lehet, hogy szerződést kell kötni a pedagógusokkal, tehát meg kell hirdetni ezt a feladatot, szerződést kell kötni a vállalkozó pedagógusokkal, illetve az étkezésről is gondoskodni kell, hiszen nagyon sok olyan tanuló van, aki évközben ingyenesen kap étkezést az iskolában, számukra nyáron is ingyenesen biztosítani kell az étkezést.
Vállalkozó pedagógus, ez azt jelenti, hogy ugyanolyan pedagógus, csak erre a feladatra ő vállalkozik.
A pedagógus a nyári szünetben a szabadsága ideje alatt vállalhat munkát, és de ezért ez külön díjazás jár érte, tehát megbízási szerződést kell kötni az önkormányzatnak a pedagógussal, hogy ezt a nyári munkát vállalja.
Mikor szokták általában ezt a nyári munkát megszervezni? Ugye két nap múlva kezdődik a szünidő, és ha holnap kezdik szervezni, akkor már csak egy napjuk van rá.
Hát a mindenek előtt az önkormányzat költségvetésének elfogadásakor kell az önkormányzat költségvetésében erre fedezetet biztosítani, ez az egyik. A másik, eznek a szervezése, ennek kora tavasszal el kell, hogy kezdődjön, felmérni, hogy milyen igény van rá, hány szülő kéri a gyereknek a nyári felügyeletét, és ehhez kell megszervezni a munkaerőt is. Tehát ez nem megy egyik napról a másikra, az önkormányzatoknak az intézményekkel összehangolva erről már a szervezési munkát el kellett kezdeni, a szülőket tájékoztatni kellett, visszajelzéseket kérni az igényekről, és ennek alapján megszervezni a nyári ügyeletet és az étkeztetést.
Mennyire szigorú a gyermekvédelmi törvény szankciója? Magyarán előfordulhat-e az, hogy éhes marad gyerek, mert valahol nem sikerült megszervezni jól?
Olyan nincs, hogy nem sikerült megszervezni, meg kell szervezni. Gyerek éhes nem maradhat.
Nem fordulhat elő, hogy
előfordulni persze minden előfordulhat, de én nem gondolnám azt, hogy az önkormányzatok erre nem fognak nagy gondot fordítani, hiszen az önkormányzat még egyszer számára írja ezt a törvény kötelezően elő.
Azt mondja Pankovics László oktatási államtitkár, hogy erősödött az együttműködés az oktatási szak és érdekszervezetek között ebben az évben. Ön is így érzi? Erősödött az együttműködés?
Nem. Nagyon röviden így tudok rá válaszolni. Én egyáltalán nem úgy érzem, nem csak úgy, mint a pedagógusok szakszervezete képviselője, hanem úgy is, mint a pedagógusok sztrájkbizottságának egyik tagja. Hogy a 2016-17-es tanévben az együttműködés, a tárgyalások tulajdonképpen megakadtak az államtitkársággal.
Hol van most az érdekképviseletek helye a tárgyalásban? Mert hogy azt is mondják, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar az egyszerre szakmai oktatáspolitikai fórum, érdek és értékképviselet. Ez olyan, mint hogyha önöket kigolyóznák.
Jó, nagyon pontosan akkor fogalmazzuk, még a alaptörvény is, és mindenféle egyéb jogszabály a munkavállalók érdekképviseletére a szakszervezeteket jelöli meg. Szakmai érdekeket képviselhet természetesen a Nemzeti Pedagógus Kar, de klasszikusan a munkavállalói érdekeket azt a szakszervezetek képviselik. Na most, hogy ebben a helyzetben most hol van a helye például a pedagógusok szakszervezetének is, mint az ágazatban az egyik reprezentatív szakszervezetek. A törvény szintén előírja, bár nem a köznevelési, hanem a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény írja elő, hogy a reprezentatív szakszervezettel ágazati szinten, ez az ágazati szint pedig az EMMI államtitkársága ágazati szinten a reprezentatív szakszervezetekkel egyeztetési kötelezettséget ír elő. Azt kell mondjam, hogy ebben az évben hát nem mutattak nagy buzgóságot, hogy az köznevelési érdekegyeztető tanácsot összehívják.
Hányszor hívták össze?
Hát most legutóbb akkor hívták össze, amikor már a köznevelési törvény a parlament előtt volt, a költségvetési törvény a parlament előtt volt, a költségvetési törvényhez már módosító javaslatokat nem is lehetett benyújtani, tehát egy teljesen formális, és nem is egyeztetés, hanem egy tájékoztatás volt a 2018-as költségvetési törvény oktatási ágazatát érintő részéről, ez nem érdekegyeztetés. Az, hogy a köznevelési törvény változásait egyáltalán nem hozták be a köznevelés érdekegyeztető tanácsba, amit még egyszer mondom, jogszabály ír elő. Hát ezt mondhatnám úgy is, hogy nagyon sajnálatos, meg mondhatnám úgy is, hogy tulajdonképpen a kormány törvényt szegett.
De ha valamit jogszabály ír elő, annak a végrehajtását be lehet hajtani, legvégső esetben egy bíróságon. Próbálkoznak ezzel, vagy ez nem ilyen típusú ügy?
Hát végül is lehetne bírósággal osz fordulni.
Nem akarom úszítani, csak kérdezem, mi a következő lépés?
A következő lépés, az, és az is sajnálatos, mert azért erre többször felhívtuk a figyelmet, hogy azért a köznevelési érdekegyeztető tanács összehívása és működtetése az egy kötelezettsége a kormánynak. Erről azt kell tudni, ezzelről a köznevelési érdekegyeztető tanácsról, hogy ott ülnek a munkavállalókat képviselő reprezentatív szakszervezetek, az oktatási ágazatban kettő ilyen van, a pedagógusok szakszervezete és egy alágazatban a Magyar Zene és Táncművészek szakszervezete. Mi ketten vagyunk reprezentatívak az oktatási ágazatban. Ott vannak az intézmény fenntartók, ott vannak az önkormányzatok képviselői, hiszen az óvodákat az önkormányzatok tartják még most is fenn, ott vannak az egyházi alapítványi iskolák képviselői, a Klebersberg központ képviselője, tehát az intézmény fenntartók is ott vannak, és ott van a kormány, az államtitkárság részéről a kormány, ez a harmadik oldala. Na most ennek van működési szabályzata, a törvény írja, jogszabály írja elő a működését, és hát még egyszer mondom, ezt olyan nagyon gyakran nem hívják össze. Tulajdonképpen a legutóbbi alkalommal is, mint ahogy mondtam, csak a költségvetési törvény, már a benyújtott költségvetési törvényről kaptunk egy tájékoztatást, hát ez nem érdekegyeztetés. Esély nem volt arra, hogy javaslatainkat, amit a köznevelés érdekegyeztető tanácson hivatalosan elmondunk, az valamilyen módon a költségvetési törvényben módosításként bekerüljön. Pedig lett volna.
6-án írtak egy levelet egyenesen a miniszterelnöknek, ebben három problémára hívták fel a figyelmet: a közalkalmazotti illetménytábla korrigálására, az úgynevezett vetítési alap megemelésére és az óraadó egyébként már nyugállományú tanárok nyugdíjának meghagyására, hogy úgy tudjanak dolgozni, mert hogy kevés az ember. Levelet, választ kaptak?
Igen, kaptunk választ, hogy ezzel a kérdéssel forduljunk Balogh Zoltánhoz.
Fordultak?
Természetesen március óta több alkalommal levélben kértük Balogh Zoltántól a sztrájkbizottság összehívását. Akkor, amikor a parlament elé került a költségvetési törvény, akkor Orbán Viktornak is írtunk, és ezt a két nagyon fontos, ennél több fontos kérdés van, de ezt a két nagyon fontos kérdést is jeleztük számára, hogy a költségvetési törvényben gondoskodni kell arról, hogy a pedagógusok előmeneteli rendszerében a pedagógus béreket karban kell tartani, mert 2018. január 1-től a garantált bérminimum több lesz, mint a pályakezdő gyakornoknak a bére. Akkor nem lehet itt folyamatosan pedagógus béremelésről beszélni, hogyha ezt a bért nem tartják karban. Az első változat, és 2014-ben ez így is működött, a minimálbérhez igazították a pedagógus bért, az a úgynevezett vetítési alap, ez a minimálbér volt. Na most évek alatt ugye mindig emelkedett a minimálbér, de 2014-ben ezt a törvényt módosították, ezt eltörölték, és 2014 óta ez a 101.500 forint a vetítési alap. Ennek az eredménye az, hogy 2018-ban a garantált bérminimum 180.000 forintnál több lesz, egy pályakezdő gyakornok fizetése pedig 177.000 forint.
Ez mekkora súlyú tény a pedagógus társadalomban? Erre azt fogják mondani, hogy a mindenit? Most már lépni kell valamit?
Hát én azt gondolom, hogy hogy a pedagógusok most, amikor egy jó 10 nappal ezelőtt egy ilyen kis plakátkampányt indítottunk el, és annak az első figyelemfelhívása Jó, ha tudod címmel arról szólt, hogy és kimutattuk, és forintban megmutattuk, hogy 2018. január 1-től egy pályakezdő kollega emiatt a vetítési alaphelyben hagyása miatt havi 71 ezer forinttal fog kevesebbet keresni, mint ahogy az eredeti elképzelés volt. Természetesen ez a 71 ezer forint emelkedik, mert mi pályakezdőknél számoltuk, illetve vannak számításaink olyan kollégáról is, aki 10 éve, 15, 20 éve, 30 éve van a pályán, hát azoknál akár havi 150 ezer forint különbség is lehet. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, akkor, amikor folyamatosan a pedagógusok béremelését mondják, most is azt mondják, hogy 2017-ben, szeptemberben újabb béremelést kapnak a kollégák, azt azért nem mondják hozzá, hogy az a béremelés ígéretük ellenére már nem mindenkit fog érinteni, hiszen az utolsó részletét a béremelésnek differenciáltá tették, tehát nem fog mindenki béremelést kapni.
Milyen a hangulat? Így az év végén, azok
rendkívül évben nyilván mindenki fáradt. A kollégák, ugye egy tanévzáró sajtótájékoztató volt ma, amikor összefoglaltuk az évet, az év eseményeit, és hát az elmúlt években mindig azt mondtuk, hogy az egyik legnehezebb tanévet zártuk. Én nem akarok unalmas lenni, ez a tanév sem volt könnyű. A kollégák nagyon-nagyon elfáradtak, és ilyenkor tanév végén a középiskolákban természetesen az érettségi vizsgára, a szakmunkás vizsgákra készülnek, illetve az általános iskolában a tanévzárásra. Ez a tanulók számára is, és a pedagógusok számára egy nagyon feszített időszak, ráadásul itt van a jó idő is, gondoljanak csak a lakótelepi beton iskolaépületekben ma tanítani, vagy megpróbálni tanítani, hát nagyon nehéz. Tényleg nagyon nehéz volt ez az év, két ok miatt, és azért két okot hagy emeljek ki. Az egyik a szakképzés átalakításának az első tanéve. Úgy kezdődött a tanév a szakgimnáziumokban, hogy a közismereti tantárgyak számát ugye csökkentették, és a természettudományi tárgyakat összevonták, komplex természettudományi tárgyakat kellett szeptembertől tanítani, de ez nem volt tanterv, tanmenet, tankönyv, és erre a pedagógusokat nem készítették fel.
Arra mondták, hogy a pedagógusok profi, ezt
csinálják. Vannak és kreatívak, és majd ezt meg fogják oldani, na hát azért így átalakításhoz nem szabad kezdeni. A másik, ami azért mondjuk talán annyira nem viselte meg a pedagógusokat, hogy azért volt egy megint csak egy nagy változás, hogy a Klebersberg intézményfenntartó központ, a KLIK megszűnt, és helyette 59 tankerület lett. A tankerületek lettek most már az intézményfenntartók. Ennek az átalakítása folyt, ezt talán azért a kollégák annyira nem érezték meg, az intézményvezetők annál jobban megérezték. Ez is volt egy nagy feladat az idei tanévben is. A tanév végénél tartunk akkor, amikor a gyerekek érettségiznek, szakmunkások vizsgát tesznek, szakmai vizsgát tesznek, az évzárókor a bizonyítványokat kiosztják, azt tudni kell ilyenkor, nem csak a gyerek vizsgázik, ilyenkor a pedagógus is, hiszen a munkájának az eredménye az azért valamilyen módon megjelenik a tanulók osztályzatában is.
Azt hogy élték meg, hogy a KLIK mint olyan megszűnt? Most már világos, hogy ki a felelős a krétáért, a fénycsőért, a tábláért, meg a WC-papírért egy iskolában?
Na most ezt a tanévet nem csak a KLIK átszervezése és átalakítása hát nehezítette, nem biztos, hogy jó kifejezés, hogy nehezítette, hogy történt, hanem még ehhez ráadásul 2017. január 1-től az önkormányzatoktól az intézmények üzemeltetését és az iskolák üzemeltetését is átvette a tankerületi központ. Na most a tankerületi központ, illetve a KLIK megszüntetésétől és az 59 tankerületi központ felállításától ugye mindenki azt várta, hogy az intézményeknek az önállósága az növekedni fog. Azt kell mondjam, hogy igazán nem növekedett, mert továbbra is ugye papíron most már nem egy a Klebersberg intézmény fenntartó központ a fenntartója, hanem 59 fenntartója van a közoktatási intézményeknek. Az 59 tankerületi központ hatalmas nagy, ez több járásból tevődik össze, egy-egy tankerületben akár 100 iskolánál is van több, és több ezer pedagógussal dolgoznak. Van, amikor a távolság, a tankerületi központ és az adott intézmény között akár 100 kilométer is lehet, ugye ne csak Pestben gondolkozzunk, hanem a vidéken, a nagy megyékben gondolkozzunk.
De ez azért mégis csak kisebb, mint hogyha mindenkinek Budapestre kéne néznie mindig, nem?
Hát igen, ez biztos, hogy ez egy előrelépés, de abban a kérdésben, hogy ki az intézmény fenntartója, ugye papírforma szerint a tankerület a fenntartója, azonban három nagyon fontosan, mint fenntartó, ilyen három fontos jogosítványa nem rendelkezik. Mert lényeges fenntartói jogosítvány az, hogy az intézményt létesíthet, megszüntethet, átszervezhet. Ez egy fenntartói jogosítvány, ezt nem a tankerület gyakorolja, hanem a miniszter. Az intézmény vezetőjét nem a tankerület nevezi ki, hanem a miniszter, és ennek a tankerületnek a finanszírozása a központi finanszírozásból történik, mégpedig úgy, hogy a Klebersberg központ a tankerület számára biztosít egy összeget, amiből gazdálkodik. Tehát nem mondhatjuk, hogy a tankerületi központ az, illetve igen, a tankerületi központ az az igazi fenntartója az iskolának. Most arra a kérdésre, hogy ki a felelős, hát azért továbbra is az intézményvezető felelős, csak ő most már nem a, most már ő a tankerülethez fordul mindenféle ügyes bajos dolgaival.
De az egy, nem egy jogos elvárás, hogy ha egy állam fenntart egy oktatási rendszert, akkor azt lehetőleg lássa, hogy az pontosan hogy működik, és lehetőleg ezt valamilyen központban lássa? Aminek az alapgondolata mentén a Kliget annak idején csinálták?
Igen, lehet, hogy önnek ebben igaza van, de mi azért továbbra is azt mondjuk, hogy az önkormányzatok, akik kisebb, kevesebb intézményt látták át, annak hogy az ügyes bajos dolgait sokkal jobban ismerték és látták, azért a fenntartást azt ott kellett volna az önkormányzatoknál hagyni, esetleg azt a megoldást választani, hogy azok az önkormányzatok, akik erre nem képesek anyagi vagy szakmai okok miatt, ott kellett volna az államnak ebbe a dologba beavatkozni. Mi továbbra is azt mondjuk, mert ez bizonyítja, hogy ez a központosítás egyáltalán nem tette jobbá és átláthatóbbá az intézmények működését, bár vannak rá törekvések, ezt azért el kell ismerni. Ugyanakkor, ami egy intézménynek az életében nagyon fontos, az önállósága, ezzel persze hatalmas felelősség is jár, de ez nem baj. A szakmai önállósága az intézményeknek továbbra is korlátozott. Nem beszélhetünk szakmai önállóságról. Ha központi kerettanterv van, amitől csak 10%-ban lehet eltérni, akkor amikor a munkáltatói jogok nincsenek ott az intézmény vezetőnél. Ebben azért történt valami lazítás, hogy egyeztetés kell a tankerület vezetőjével tenni, és az intézmény vezetőnek a véleményét ki kell kérni, akár a költségvetésének a tervezésekor is. Tessék már elhinni, hogy az intézmény vezetők, felnőtt emberek értenek ehhez a dologhoz, meg kellene bennük bízni. Tulajdonképpen ezt a hatalmas nagy központosítást, ez egyfajta bizalmatlanság hat át, hogy a nagy testvér mindent látni akar, mindent tudni akar, és nem bízik a vezetőkben. Ugye azt mondta Balogh Zoltán tavaly a tanévnyitókor, hogy vissza kell adni az igazgatóknak az önállóságát. Miért vették el?
De most a rendszer a nagy központosításból jön vissza. Ez egy végleges állapotnak tűnik, vagy lát arra esélyt, hogy tovább fejlődjön ez valamilyen irányba?
Én nem tudom. Én ezt nem tudom megmondani. Én azt viszont tudom, azért nyilvánvalóan, és ez hallható volt, látható volt, hogy az utóbbi időkben, bocsánat a kifejezésért, úgymond ilyen nagyobb botrányok nem voltak a Klebersberg központban, vagy a tankerületeknél nem voltak, mert abból már a kormánypolitikai kérdést csinált, hogy ez a dolog azért gördülékenyen menjen, még egyszer azok a botrányok ne forduljanak elő, hogy tényleg nem volt két, ha nem kaptak a kollégák fizetést, az óraadó tanárok, hogy szeptemberben még az érettségi vizsgáztatási díjak nem voltak kifizetve, tehát erre nagyon odafigyelnek. De ettől azért még az nem jelenti, hogy ez ragyogóan és hibátlanul működik, és hogy mi lesz a jövő, nem tudom. Az egész köznevelési rendszer átalakítása, a központosítás, az állami fenntartásba vétel, ezt nem modellezték. Ezt íróasztalnál kitalálták, aztán jött a valóság, és óriási problémákkal is, kaotikus állapottal találták szembe magukat.
És vissza is jöttek belőle.
Na jó, de hát azért a magyar köznevelés, a közoktatás rendszere azért nem olyan, hogy ebben állandóan lehet kísérletezni.
Túltolták a biciklit, ezt mondták. Visszatolták.
Hát nem... Nem kellene, nem a biciklire tudnék hasonlatot mondani, de hagyd nem mondjak, inkább arra hagy utaljak, hogy Balogh Zoltán most itt tanév végén úgy nyilatkozott, hogy a köznevelési rendszer átalakítása befejeződött. Én pontosítani szeretném a miniszternek ezt a mondatát, mert nekünk az a véleményünk, és ezt szeretném a kollégáinkban is tudatosítani, hogy a köznevelési rendszer átalakítása nem fejeződött be. A pedagógus életpályamodell előmeneteli rendszere, az befejeződött. Ez magyarul azt jelenti, 2018-tól a pedagógus kollégák méremelésre ne számítsanak. És hogy miért nem fejeződött, mert az befejeződött. Ami nem fejeződött be, mert nem zárult le, mert most kezdődik a 9 évfolyamos általános iskola tervének a kidolgozása és ehhez a nemzeti alaptanterv igazítása. Ha Magyarországon bevezetik a 9 évfolyamos általános iskolát, az a köznevelési rendszer intézményrendszerének egy hatalmas nagy átalakítása lesz, már pedig ezen dolgoznak. Csak ilyen információink vannak róla, egyeztetések, szakmai előkészítésben való bevonás, egyeztetések úgy nem történtek legalábbis a pedagógusok szakszervezetében.
De az mit jelent, hogy ez egy jelentős átalakítás lesz, ha bevezetik a 9 osztályt? Jó, mindenhol 9 osztály lesz, és az lesz az uralkodó?
Vagy... Bocsánat, mondjuk azt, hogy 9 évfolyam.
9 évfolyam.
Az az évfolyamról beszélünk, mert az osztály az, amikor ott ül a 30 igen. gyerek. 9 évfolyamról beszélünk, miért lesz ez jelentős átalakítás? Szakmailag nem tudjuk, hogy ennek a 9 évfolyamnak, ugye hallottuk azt, hogy egy nulladik évfolyamot egy ilyen iskola előkészítő jellegű dolgot szeretnének csinálni. Még egyszer mondom, szakmailag semmiféle anyagot még nem láttunk, amit pártolni lehetne, kiegészíteni lehetne, vagy vitázni lehetne vele, itt csak a nyilatkozatokra tudunk reagálni, ami nem túlságosan szerencsés. Ha ott tartunk, hogy ez egy iskola előkészítő évfolyamra tervezik a 9 évfolyamnak az első évfolyamát, akkor meg kell kérdezni, hogy mi lesz az óvodákkal. Rugalmas lesz az iskola kezdés, most rugalmas az iskola kezdés. Aztán mi egy nagyon radikális tananyagcsökkentést javaslunk, és mondjuk azt, hogy az első 4 évfolyam alapozó szakaszt kell inkább 5 évfolyamra, 5 évre kihúzni, kitolni, a tananyagot csökkenteni, és a készségek, képességek fejlesztésére hangsúlyt tenni. Nagyon egyszerűen a gyerekek biztosan tanuljanak meg írni, olvasni, számolni, mert ez minden tudásszerzésnek az alapja. Legyen idejük a pedagógusnak is ideje, türelme, hogy a gyerekeknek a különböző fejlődési lehetőségeit vagy képességeit is figyelembe véve legyen erre bőségesen idő. Hogy alakul a középiskolai évfolyamok száma? Ha a 9 évfolyamos az általános iskola, marad a gimnázium 4 évfolyamos? Mi lesz a szakképzéssel? Tehát itt egy csomó nyitott kérdés van. Mi lesz a pedagógus képzéssel? Ezt is végig kell gondolni, és úgy tűnik, hogy a pedagógus képzés még nem készül arra, hogy itt valaha 9 évfolyamos általános iskolák lesznek. Nem is szabadna ezt elkapkodni, ez egy nagyon-nagyon fontos és lényeges dolog lesz. Mi tudjuk pártolni az általános iskolai folyamon számának a megemelését, és nem azért, hogy mert ha alud legyen kövér, egy 10 évfolyamos általános iskolában kellene talán inkább gondolkodni.
Az hogy néz neki? Egy nulladik?
Nem nulladik, az egy 10 évfolyamos általános iskola, magyarul a gyerekek 16 éves korukig lennének általános iskolába, és 16 éves kor után kellene, ha úgy tetszik nekik szakmát választani, arra kell figyelni, hogy lehetőleg a pályaválasztás, legyen az gimnázium, legyen az szakiskola, szakközépiskola, szakgimnázium, egyáltalán a pályaválasztás, az iskola választásnak az idejét minél jobban ki kellene tolni. Elfogadhatatlan.
Az korhatár az most 16.
A tankötelezettségi korhatár, igen, 16 év. Elfogadhatatlan, hogy már 12 éves korban, persze ebből a 9 évfolyamos iskolából azért le lehet vezetni például azt is, hogy egy 6 osztályos elemi lesz, és 12 éves korban fog a gyerek menni már valami szakiskola félébe, egy 6 osztályos gimnáziumba. Nem tudjuk, nagyon sokféle variáció van. Azt viszont tavaly már megtudtuk, hogy januárban, 2016 januárjában már voltak tervek, megállapodások arra nézve, hogy iskolaközpontokat fognak létrehozni az országban, mint egy 170 iskolaközpontot, ahová a kisebb településekről a felső tagozatos tanulókat iskolabuszokkal beszállítják.
De ennek mi lett volna az értelme?
Hát az értelme az lett volna, hogy azzal indokolták, nem történt még meg, hogy a tanulóknak a szakos ellátása, az iskola jó felszerelt iskolákba mentek volna ezek a gyerekek, sokkal magasabb színvonalú oktatást kapnának, mint hogyha helyben maradnak.
De ez akkor a helyi iskola kiüresítésével járna? Ott csak alsósok maradnak?
És ahogy az előbb mondtam, nem a tankerületi központ az intézmény fenntartó, mert ezt a jogát nem ő gyakorolja, hogy egy intézményt megszüntethet, bezáradhat, átszervezhet. Ez a miniszternek a jogosítványa, tehát a miniszter fog dönteni abban, hogy mely iskolák maradnak meg, vagy csukják be őket.
Ha jól szervezik meg, akkor akár még logika is lehet benne, ha nem kell rettenetesen sokat utazni, vagy eleve rossz az ötlet?
Nem, egyáltalán nem rossz az ötlet, csak ezt nem csak, hogy szakmai alapon kell megközelíteni, hanem elsősorban úgy kell megközelíteni, hogy mi a jó a gyereknek. És én nagyon szeretném, hogyha egyszer már az egész köznevelési rendszer átalakításának az lenne a fő szempontja, hogy mi a jó a gyereknek. És most senki ne kapjon a szívéhez, hogy mit beszél ez a nő itt össze-vissza. Egyszerűen arról van szó, hogy tessék már tudomásul venni, hogy az iskola akkor ér el jó eredményeket, akkor fog a gyerek szívesen, ha úgy tetszik, úgy mondom, tanulni, hogyha ő jól érzi magát az iskolában, ha sikere van az iskolában, ha neki azokat a képességeit, készségeit fejlesztik sokkal jobban, és megtalálják, amiben ő tehetséges, és amiben nem annyira tehetséges, azt is fejlesztik, tanítják, de azért nem gyötörik, és azért ő nem elmarasztalást kap. Tehát ezek lesznek a sikeres emberek a magyar köznevelésnek. Afelé kellene fordulni, hogy azt fedezze fel, és erre készüljön, hogy minden gyerekben van valami, ami jó, ami fejleszthető, azt kell fejleszteni bennük a köznevelésnek, erre kell törekedni, és ekkor lesznek ezek az emberek felnőtt korukban is sikeresek.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Galló Istvánnél, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, az Aréna vendége.